16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Seyfert Gabriella orvossal, 4 gyermekes édesanyával B. Varga Judit beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Seyfert Gabriellát, 4 gyermekes édesanyát, B. gyógyászházi orvost és a szalézi közösség tagját. A 4 gyönyörű leánygyermek és maga az orvosi hivatásod külön-külön is elég lenne önmagában. Hogy csinálod?
Hát szerintem az Isten kegyelméből, erejéből. Nem érzem igazán nehéznek. Engem ez nagyon fölemel, boldogsággal tölt el. Sokan szokták mondani, hogy hát hogy mindig vidám vagyok, meg boldog vagyok, mert rengeteg szeretetet kapok. Egyrészt a családomból, a lányaim, és hát az egész ugye nagyobb családomtól is, másrészt a betegeimtől is nagyon sokat, sok idős emberrel, ugye most mint házi orvos dolgozom, és őtőlük is nagyon sok szeretetet és ragaszkodást kapok.
Otthonról hoztad a saját származási családodból, szüleidtől, nagyszüleidtől ezt a légy vidám és tedd a jót, szalézi karizmát, hát, és ezt a tényleg derűs, szeretetteljes légkört, amit árasztasz magadból.
Igen, biztos, hogy otthonról is, bár én egyke vagyok, ugye, egy szem leánya a szüleimnek, de hát nagyon sok szeretetet kaptam tőlük, és tényleg egy nagyon szerető családban nőttem föl, tehát a nagyszüleim is, bár csak a két nagymamámat ismertem, szenzációs emberek voltak, és hát tőlük is sok szeretetet és a hitet nagyon erősen ők befolyásolták.
Ezt ott Nyergesújfaluban, egy sváb faluban. Mit adott neked Nyergesújfalu, hiszen az egy ősi szalézi hely. Ugye 1913-ban Nyergesújfalu tövébe, Péliföld-Szentkereszti kis kolostorba telepettek le az első magyar szalésziak.
Így van, igen. És hát ugye, ha jól tudom, 19-től lett ott gimnázium,
igen,
ahova az én keresztapám is, akkor az apukám is járt, illetve hát az édesanyám, nagynénémük pedig ott voltak, azt hiszem, az isteni szeretett lányai nővérek, ők meg oda jártak, hol zongorára, hol pedig rendes alaptanulmányokat folytatni. Úgyhogy hát innen a kapcsolat. Igazából én ezt sokáig nem tudtam, szocializmus alatt nem sokat beszéltünk erről, de igen, lehet, hogy ez a derű, jó kedv, és ami úgy körülvett, talán innen ered. Igen. És a szalíziakkal aztán csak később hát ismerkedtem meg, mert ugye hát a rendszerváltásig nem nagyon hallottunk róluk. Annyi volt arra, jól emlékszem, hogy mindig kimentünk a Szentkereszti búcsúba, ugye, akkor az úgy volt egy program, hogy kivonultunk, és akkor hát ott a mise, illetve hát kisgyerekként ugye nagyon érdekelt a sátor is, maga a búcsú, és az ott lévő hinták és egyéb vásári dolgok. Ezek maradtak meg akkoriban Péliföldről, meg hát sajnos akkor még egy elég romos templom képe, ami aztán hát most már gyönyörűen ugye felújítva, és hát méltó központtá vált azóta.
És az életed során hogy alakult, hogy újra felfedezted a szalőziságot, itt Óbudán az Óbudai Segítő Szűz Mária közösség tagja vagy?
Igen, hát ez egy, úgy mondhatnám, egy isteni csoda tulajdonképpen, hogy ugye ide kerültünk, aztán ide kerültem az egyetem során ugye Budapestre. Sokáig hát kapcsolatban voltam, én egy Vincés Rendi nővérnél voltam először, aztán később pedig hát Óbudára kerültem, és végül is itt mentem férjhez, és valahogy aztán Óbudán az utcához közel esett a szalíziaknak a templom, a Segítő Szűz Mária lelkészség, és mondták, hogy hát oda nyugodtan lehet kisgyerekekkel is menni, mert ott olyan a mise, hogy elfogadják, és akkor valahogy hát megtaláltuk Óbudán is a szalésziakat.
És a kisgyerekek és már nem igen, is olyan kisgyerekek, hát, hiszen a legnagyobbik már leérettségizett.
Sőt, hát a legeslegnagyobb már most lesz harmadéves, tehát ő már elmúlt 20 éves, a következő igen, ő most érettségizett, a 10 éves a harmadik, és hát most lesz 8 a legkisebb.
Amikor még kisebbek voltak, a legkisebb egészen kicsi, hogy ezeken a bizonyos gyerekmiséken, illetve hát nem gyerekmisén is, hogy tényleg milyen szeretettel rendezgetted, intetted őket, hiszen azért lássuk be, az óvodás kisiskolás életkor nem az, amikor az ember gyermeke végigüli a legjobb példalátán sem a szentmiséket, és valahogy mindig úgy alakult, hogy öröm volt rátok nézni, mert olyan természetesen érted el azt, hogy azért itt mégis az Úr Jézus itt van. Mindszenti József atya életében központi szerepet játszott az édesanyja, gyönyörű szép könyvet írt az édesanyáról. Nagyon népszerű is volt ez a könyv, többször kiadták 1940-ig, és ő azt írja, hogy az édesanyja a nevelés középpontja, és gyakorlatilag az első hitoktató, az első hittantanára a gyerekeknek. Ezt te hogy élted meg 4 különféle korosztálynál, igen, személyiségnél?
Így van. Hát igen, mindenkihez egy kicsit másképp kell viszonyulni, épp a személyiségükből adódóan. A kicsiknek el ugye szinte mesélően a Bibliát olvasgatva a közös imákban, a nagyok aztán ugye, ahogy felnőnek és tinédzserkorba, akkor ők már próbálgatják a szárnyaikat, akkor már ők külön utakon járnak, nehéz őket összeterelni. Hát így a kisebb kor az, ami így az indulás, meg én szerintem nem csak az édesanyja, hanem a nagyszülőknek a példája is, tehát az idősebb korosztály is nagyon-nagyon jelentős és nagyon fontos nálunk is, azt hiszem az anyósom, az én édesanyámnak a mintája, ahogy nekem is a saját nagymamám mintája, tehát ő nagyon meghatározó volt, és szerintem itt nálunk is ez is nagyon fontos. Úgyhogy hát így próbáltuk ugye a lányokat, aztán próbáltuk ugye továbbiakban katolikus iskolába íratni, mert én azt is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az intézményben is ilyen hát oktatásban részesüljenek, legalábbis még kiskorban, amikor még ugye hajlíthatók jobban, és még alakul a kis lelkük. Aztán utána már jobban elengedhetők, mert már beépült, már megvan az ő saját életszemléletük, felfogásuk, és akkor már kevésbé lehet őket eltorzítani. Tehát én úgy látom, hogy a legidősebb lányom az annyira keményen, és az érettségiző is megvannak az erkölcsi normái, hogy bárhova nyugodtan engedhetem, mert tudom, hogy ő a belsejéből saját magát tulajdonképpen korlátozza, úgyhogy nincs mitől tartanom, vele van az Úr, meg hát a szűzanya, mert én mindig a szűzanyát kérem, hogy a 4 drága lányoma vigyázzon, ha nem vagyok ott éppen, úgyhogy ilyenkor, ha egy kicsit olyan veszélyesebbnek tűnő helyre mennek, akkor gyorsan elmondok egy üdvözlégy Máriát, meg mondom a szűzanyának, hogy légy szíves, kérlek, szűzanyám, figyelj rájuk, ahogy megbeszéltük, és akkor általában hát semmi probléma nem volt eddig, és nekem ez egy lelki nyugalom.
Érezhetően az imádság központi szerepet játszik az életedben. Nagyon sokszor idézőjelben mondom, rajta kaplak, hogy hétköznaponként is ott ülsz egyedül, család nélkül, és imádkozol a templomban, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép példa nekünk, a közösség tagjainak, jó ezt látni. A nagylányokról beszéltél, az alap megvan. Túl vannak, vagy éppen a végén járnak annak a bizonyos kamaszkornak, aminek a legvégén megszületik az új ember. Szokták mondani és tapasztaljuk, hogy ez valahol a hitvesztés korszaka is, és most nem úgy értem a hitvesztés, hiszen nem a jó Isten veszik el számukra, hanem annak a gyakorlata. Rá tudod-e venni őket, hogy továbbra is a vasárnapi szentmise az azért kell, És az imádság is nem árt.
Hát igen, igen, próbálkozom. Néha egy kicsit erélyesebben, néha finomabban, úgyis elég. Persze gondolom, mert hisz nem vagyok annyira a sarkukban a nagyoknak, hogy vannak is kimaradások, de hát akkor mondom, hogy azt légy szíves, akkor tudod, hova kell menni, hol kell meggyonnod, és elintézned a Jóistennel. Tehát igen, próbálkozom. Hát nem mondom, van, hogy igen, erélyesebbnek kell lenni, akkor van egy kis nyüglődés, de azért általában ezt ők érzik és tudják, meg hát ahogy az egyik nagyobb lányom mondta, hogy hát igen, anya, te a misén úgy megváltozol, hát most én ezt dicséretnek vettem, bár lehet, hogy nem annak szánta, hogy úgy a közösségben, meg a misén úgy megváltozol. Igen, szerintem, hát azért is, igen, megyünk oda, hogy töltekezzünk, erőt kapjunk, és hát egymást is feltöltsük a Szent Lélekkel, és én ezt érzem, igen, és én nagyon szeretek oda menni, igen, és ezért is megyek hétköznap is, mert ha tehetem, mert engem feltölt, energiát kapok.
Igen, erről írtam, most az jut eszembe, hogy ilyen szenvedélyesen beszélsz erről, szintén mint Szenti József atya írta egy helyen, hogy megtermékenyít. Tényleg megtermékenyíti az embert, az Isten jelenléte ott a templomba is. Na és akkor egy ilyen intenzív hitélet és anyaság mellett azt mondod, hogy a betegeidtől is szeretetet kapsz, amiből arra következtetek, hogy akkor nem az átlag házi orvosként ülsz ott a rendelőbe, hiszen az egyfajta intenzívebb párbeszédet feltételez, intenzívebb kapcsolatot, az életük ismeretét, és nem csak a betegségük ismeretét.
Igen, erről szól, hogy sok évtizedig kísérünk, ismerünk embereket, családokat, és már szinte családtagként vagyunk jelen, és hát ez elkerülhetetlen, óhatatlanul is tudjuk minden kis apró bajukat, rezdülésüket, lelki problémáikat, egész családi problémákat, tehát is ezt igen, ezt tudjuk, és hát ezek a kedves betegek is tudják, hogy tudjuk, igen, és már fél szavakból megértjük egymást jó esetben.
Igen. És bármikor felhívhatnak téged?
Hát többnyire, igen, bár nem szoktak vele visszaélni, tehát hétvégén nem szoktak zavarni, úgyhogy ezt azért úgy tiszteletben tartják. Igen, sokak, akik kérik, vagy kifejezetten kérték, hogy tudjanak esetleg elérni, azoknak igen. Igen.
Volt olyan az orvosi hivatásodban, amikor konkrétan érezhetően jelen volt a Jóisten egy-egy beteg kapcsán, egy-egy gyógyítás kapcsán? Tudom rólad, hogy szintén sok időt fordítasz a Szentírás olvasására.
Igen, igen. Egyrészt az orvoslás nem egy exakt tudomány, amit a férjem mérnökként nehezen él meg, vagy ért meg. Tehát mindig kell a, úgymond a megérzés, vagy a Szentlélek ereje, kell a szeretet hozzá, és ráérezni, hogy annak az illető embernek ugye hát mi a problémája. Igen, ami az én, hát most mondjuk ilyen fellengzősen, hogy hitvallásom, nem tudom, ami iránymutató. Nagyon szeretem például Szent János apostol leveléből azt a részletet, hogy ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Tehát, hogy a szeretet az nagyon szép, meg lehet róla beszélni, meg elemezni, de igazából akkor él, hogyha teszünk valamit. Ha látja a másik, hogy ez valóban így van. És hát ezt mondjuk a hivatásomban elég gyakran lehet alkalmazni, hogy tegyünk valamit, és hát ezt gondolom megérzik a betegek, és ugye mondhatnék más példát, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, és valahogy ezt az áldott állapotot érzem, én is így érzem, hogy az Istent szeretem, az embereket szeretem, és igazából az egész életemben csak jó ért. Tehát nem igazán tudok olyat mondani, hogy valami hatalmas tragédia. Persze, mindig van valami olyan, de ha úgy végignézem az egész életemet, akkor eddig legalábbis gyönyörű volt, nagyon szép volt. Tehát nem Isten tenyerén vagyok, hogy így mondja. Úgy érzem, ahogy veletek vagyok minden nap a világ végéig.
Van olyan szakasz, evangéliumi szakasz, amely tudod, hogy ebben a konkrét élethelyzetben sokat jelentett számodra?
Igen, többször is volt ez az életem folyamán, sajnos a régebbieket általában elfelejtem, de a legutóbbi, ami hát szintén úgy engem meglepett, hogy egy elég szorongásos, problémás időszakom volt, elég jelentősen szorongtam, és hát akkor úgy otthon sétálgattam, felnéztem a falra, ott van fönn egy kis naptár, és hát a június hónapnál ezt olvasom, hogy ha tengereken kelszáld, veled leszek, és ha folyókon nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. Izaiás proféta könyvéből van az idézet, és hát akkor úgy először úgy megdöbbentem, és hát akkor igazából majdnem elsírtam magam, mert hát ezt én egy ilyen konkrét üzenetnek éreztem abban a pillanatban, és utána tulajdonképpen szinte már elmúlt a szorongásom, tehát tudtam, hogy ezen én itt most simán átmegyek, nem lesz semmi probléma. Volt egy kis egészségügyi problémám, ami így most végig kísért ebben az évben, és hát ugye, hogy is mondjam, tehát egy műtéten kellett részt vennem, ami semmi probléma, tudtam, hogy nem is lesz nagy probléma, de az embert elaltatják, mialtatás, öntudatvesztés, azért aki egy tudatos ember, az mindig ettől egy kicsit szorongani kezd, bár kiváló kollégák vesznek körül, meg hát a jó Isten is, ott van, ugye, ez váltotta ki, de ahogy ezt elolvastam, tudtam, hogy minden rendben lesz, mivel hogy már többször is voltam hasonló helyzetben, ilyenkor mindig már nagyon tapasztaltam már a műtőasztalon, és még kérem a jó Istent, hogyha úgy gondolja, hogy most akkor befejeztem, akkor legyen szíves, irgalmazzon, és adjon meg nekem a kegyelmet, a bűnbocsánatot, úgy végig szoktam gondolni, hogy legyen szíves az összes bűnömet most gyorsan bocsássa meg, ha esetleg, de hál' Istennek eddig mindig úgy gondolta, hogy folytatása következik.
Ez ad erőt annak is, hogy aktív tagja legyél, és aktív tagja vagy a szalézi fiatalok közösségének. A járvány kezdetén is megosztottál egy YouTube videót, hogy
igen,
mire figyeljünk,
igen,
mire figyeljenek a te egy közösséged, a családod, a szeretett fiatalok. És most a nyári oratóriumokban is te vagy a felelős felnőtt orvos, aki figyel, hogyha bármi baj történne. Hogy van erre is időd, energiád a hivatásaid mellett, hogy még önkéntesként is tegyél más ember gyerekéért a szabadidődben?
Hát az, az igazság, hogy szerintem ezek egymást erősítik. Tehát minél több a feladat, a munka, a kihívás, úgymond, annál több erőt kap az ember a jó Istentől. Tehát ez így van, ahogy a gyerekek számával is, ugye nő az erő, tehát ez nem jelenti, ezt az ember mindig azt gondolja, hogy jaj, még egy gyermek, jaj, uram, mi lesz itt, hogy lesz erre erőm, és van. Van. Tehát akár hányadik, persze gondolom ugyanígy van a 8., 10. gyereknél is, meg lesz az erő. És ez így van a feladatoknál is, hogy ha több van, akkor arra is meg lesz az erő. Igen.
Beszéltél a szülők, nagyszülők, anyósod támogatásáról, támaszáról. Férjedről elárultad, hogy mérnök. De azt gondolom, hogy ott áll mögötted egy férfi.
Igen. Igen, igen. Persze, hát a férjem nagyon szeret engem, én úgy gondolom, és hát így ugye mondja is, de természetesen a tetteiből is látszik, és hát ahol tud, ő segít, igen, ahogy ő is mondjuk sokat dolgozik, mondhatni reggeltől estig, de tényleg ahol tud és amit tud, akkor ő azt át szokta vállalni, tehát amikor tudja, hogy most közbe kell lépni, akkor ő azért.
Ez a szeretet kapcsolat köztetek fiatalon közösségbe kezdődött?
Hát ez már nagyon korai közösségben, az általános iskolában. Az általános iskolában kezdődött, talán óvodában nem jártunk egy helyre, de az általános iskolában igen, sőt, 8. osztályban egy padban is ültünk. Hát igazából az ő részéről szerintem, mint ahogy így már elmesélte. Tehát már akkor, aztán utána szétváltak az útjaink, gimnáziumban nem, ugye felsőoktatásban nem, és aztán hát véletlenül összetalálkoztunk Budapesten valahogy úgy a 90-es évek közepe tájékán, így a tömegközlekedési eszközön, és hát onnastól újra megismertük egymást, hogy így mondjam.
a jó Isten elrendezte ezt a gondviselést, ezt a találkozást.
Igen, én így gondolom, hogy ez így volt, igen, elrendezve, igen.
A családegyház működik nálatok, azt érzékeljük, akik ismerünk benneteket. Mit tudnám mondani a Mária Rádió hallgatóinak, sok gyerekes anyatársaidnak, szülőtársaidnak? Hogy lehet ezt ilyen derűvel, és mindig higgadtan és humorral az élet mindennapi kihívásait átélni?
Hát higgadt azért nem vagyok mindig, azt azért nem lehet mondani, de igen, a derű azért dominál, bár persze van, amikor az ember nagyon fáradt, és akkor jobb, ha hozzá se szólnak az emberhez, de az, az igazság, hogy például most nagyon jó, hogy ilyen nagy korkülönbség van a nagyok és a kicsik között, és hogy még mindig vannak úgymond kis gyermekek, mert ők nagyon extra módon tudják az embert feltölteni, és ha hazamegyek, és ők odajönnek, és elkezdenek csacsogni, meg mindjárt puszi, simogatás, hát az már is elfúj mindent, úgyhogy ők most az igazi vitaminjaim, hogy így mondjam. Ez is nagyon-nagyon segít. Meg mondom azt, hogy érzem, hogy mindenhonnan szeretetet kapok. És szerintem édesanyaként a többi édesanyatársam is érzi ezt, és tudja.
Hoztál nekünk idézetet, azon kívül, amit elmondtál eddig? Szeretnél még megosztani a hallgatókkal?
Igazából a hitről, amit úgy érzem, hogy a családunkban is épp, hogy a kamaszlányokra nem árt, hogy szoktam mondani, hogy ugye a hitünket megtartsa a Jóisten, a családunk hitét, és hát ezeknek a nagylányoknak a hitét, igen, akik most így már kirepültek, vagy hát próbálják a szárnyaikat, hogy növeld bennünk a hitet, ugye, Mustármagnak a példázatát, amit úgy néha a lányaimnak is tréfásan, hogy ugye, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok az eperfának, szakadj ki tövestől, és verd gyökeret a tengerben, engedelmeskedni fog nektek. Tehát én ezzel a mustármaggal, hogy nagyon, sokszor nagyon pici elég, csak nehogy hagyják, hogy ez a pici eltűnjön belőlük. Tehát én minden nap imádkozom a családunk hitéért és a fiataljaink hitéért, az az igazság. Ebben a mai világban, főképp amikor annyi információ éri őket, és annyi egyéb mindenféle médiumokból, hogy azért tudják, hogy mi az alap igazság, mi az alapérték, és hogy mihez mi a legfontosabb.
Tudják és látják is, hogy imádkozol értük?
Hát én úgy gondolom, hogy igen. Hát talán így szóban nem mondtam nekik, de tudják, hogy igen, sokszor van, hogy személy szerint is, mikor kinek kell éppen az erősítés, hogy így mondjam. Akkor mindig valakit előre veszek éppen, aki most éppen nagyon rászorul.
Ahogy beszélsz, ismét csak Mindszenty József atya Édesanyja című könyve jut eszembe. Azt írja ebben Mindszenty bíboros atya, hogy a nevelés a teremtés betetőzése. Az édesanyja az középpontja ennek a nevelésnek, mert hiába jön be az iskola, mint második hatalom, majd ezután az önnevelés, amikor saját magunk, de azok az alapok, azok megmaradnak örökre, és az csak az édesanyja adhatja meg. Én azt gondolom, hogy nagyon szép ez a hivatás, 4 gyermek édesanyjaként, 4 gyönyörű lány édesanyjaként, amit